Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem továbbra is dr. Füredi Júlia, szervezett pszichológus, vállalati kultúra szakértő. Témánk pedig a kiégés és ami utána jön, vagy bármi, amivel megelőzhető a burnout szindróma. És ott tartottunk, hogy írtál egy könyvet, nagyon sokan rádöbbentek, hogy nincsenek egyedül, és ez a könyv talán, vagy egyáltalán ez a téma azért fontos, mert sokan a kiégést, a burnoutot a gyengességgel azonosítják, talán még mindig ezt mennyire tapasztalod?
Van egyfajta, azt gondolom, hogy a tabusítása ennek a témának, tehát azért, amiért nagyon sokáig nem beszéltünk róla, az leginkább azért van, mert hogy egyrészt egy önző dolog saját magunkkal foglalkozni, mert ugye elvileg, és ezt most mind idézőjelben mondom, akkor vagyunk hasznos tagjai társadalomnak, hogyha másokon segítünk, meg másokra figyelünk, meg egyebe. Holott azért azt látjuk jól, hogyha mi magunk jól vagyunk, akkor sokkal inkább tudunk kifele fordulni, és hatékonyan segíteni másoknak, meg akkor is, hogyha ez a saját családunk, vagy pláne ismeretlenek, vagy a munkahelyünkről van szó. Tehát a tabusításnak ez az egyik fele, ez az önző dolog. A másik pedig az, hogy valóban az van, hogy azt gondoljuk, hogy hát a kiégés az azt jelenti, hogy nem bírtam el ezeket a terheket. Holott a kiégés az abszolút nem a gyengéknek a sportja, hanem arról szól, hogy már mindent is megpróbáltam megtenni annak érdekében, hogy vigyem azokat a terheket.
Tehát amik legtöbbször vannak. Olyanok, akik szeretik a munkájukat.
Így van, így van, így van. Tehát ez egy nagy tévedés, hogy azok égnek ki, akik nem szeretik a munkájukat. Mert aki nem szereti a munkáját, az így eltartja magától, pont annyit hoz, amennyi kötelező, aztán viszont látásra megy az életének a további területein.
És jól alszik.
És jó, például, akár jól is alszik. Na most az, aki nagyon investálva van a munkájába, az például nagyon hamar meg tudja tapasztalni a kiégést, az is, akinek mondjuk ez az előbb említett eszköztára, ez mondjuk nem eléggé vértezi föl arra, hogy akár a munkájából, akár az élete összes többi területéről jövő stresszel meg tudjon küzdeni. Mert azért valójában a kiégés definíciója az az, hogy hosszú időn át tart egyfajta érzelmi stresszhelyzet, amivel nem tudok megküzdeni, és aztán ez ilyen pszichés, mentális és fizikai tünetekbe fordul át.
Nők és férfiak között van különbség kiégés szempontjából? Vagy hogy mikor jöhet el egy ilyen állapot?
Kicsit más. Egyrészt mind a kettő ki tud égni, tehát ugye a férfiakra azt szoktuk mondani, hogy a férfiaknak nincsenek érzelmeik, de hogy nincsenek érzelmeik.
Van nekik.
Van nekik, csak hát ugye egy férfitől azt várjuk el, hogy mindig a helyzet ura legyen, mindig ambiciózus legyen, mindig mindenre tudja a választ, és hát a férfiak is ugyanúgy bizonytalanak, meg félnek, meg kételjeik vannak, meg nem tudják mindig a választ. És ez nagyon nem fér össze azzal a férfi szerepelvárással, amit a társadalom közvetít feléjük, meg mondjuk családból is akár hozhatták, hogy édesfiam, egy férfinek az kell, hogy 2 pont, és mindenki kitöltheti.
És ne sírj.
Ja, és egy fiú, hát persze, ne sírj, mert ez katona dolog, igen, így szokott lenni. De pont a múltkor hoztam fel valahol ezt a példát, hogy ugye ott volt a Federer, meg a Nadal, akik szomorkodtak igen. Azon, hogy Federer abba hagyta a tenisz karrierjét. Tehát mondjuk egy ilyen prominens férfi, az megengedheti magának, hogy sírjon, de mondjuk nem tudom, Tóth Géza a 13. kerületből, meg ne sírjon, mert az férfiatlan. Tehát, hogy azért vannak óriási ellentmondások ebben a dologban, és a férfiak általában attól szoktak kiégni, hogy ebben a szerepben, ugye el vannak nyomva az érzelmei, közben egyébként vannak, tehát a bizonytalanság, a félelem, a kiuttalanság egyebe, és akkor ezt elnyomják, titkolják, nem beszélnek róla, és akkor ez folyamatos stresszt okoz, és emiatt a stressz miatt aztán így fizikailag valami nagy bajuk történik hirtelen, tehát vagy balesetet szenvednek, tehát inkább ez a fajta szokott lenni. Nekünk nőknél megvan többnyire az a támogatottsági kör, tehát mi inkább azért ilyen barátnőzős, akár egy, akár több van, tehát mi azért ventilálunk, mi azért csacsogunk erről, ott jönnek és beszélget, tehát tanácsokat adunk egymásnak, tehát hogy megvan ez a része, hogy
meg
az érzelmek...
kirakjuk a problémát, vagy átrakjuk
igen,
a agyunk másik
inkább azt mondom, hogy
oldalára.
Inkább, így van. Nálunk sokkal inkább azért van, mert mi meg mindenféle szerepben meg akarunk felelni. Tehát mi jó munkatárs, vezető akarunk lenni, tehát a munkahelyünkön abszolút szeretnénk jót teljesíteni, otthon aztán csak a tökéletes elég mindenbe. Tehát van egy csomó félelmünk van, és emiatt van az, hogy tényleg minden területen megpróbálunk túl teljesíteni, ami hát nyilván fizikailag se lehetséges.
Egy ilyen életközépi időszak mennyire köthető össze a kiégéssel, amikor egy picit számot vet az ember, hogy itt vagyok, idáig jutottam, ezt értem el, elég ez?
Azt gondolom, hogy nagyon, mert ez is egy pont ezért, amit mondasz kérdés miatt, tehát, hogy oké, akkor mondjuk a Oliver Berkman szavaival élve, mondjuk van 4000 hetünk, tehát ennyi egy élet, körülbelül 80 év. Ha annak már eltelt a fele, akkor Jézus Máriám, tehát már csak 2007 van. Tehát akkor, amikor már teszünk rá egy értéket, egy 2007-es értéket, akkor onnantól kezdve minden perc, minden óra iszonyú fontossá válik. És akkor az önmagában az, hogy perspektívát váltunk, elkezdi kiegyelni a korábbi kapcsolatainkat, az, hogy mivel töltöttük az időt a munkahelyünkön, hogy mi az, ami marad utánunk, hogy mi az, ami kimaradt, és ezért ezt el szoktuk bagatellizálni, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a férfiak ilyenkor cserélnek le bennünket,
vagy vesznek egy jó autót.
Vagy vesznek egy új autót, vagy valami költséges hobbiuk lesz, tehát hogy náluk is ez ugyanúgy megfigyelhető, de azért ez nagyon komoly, sokszor értékválsággal is, és kiútkereséssel párosul, és hát nekünk is, nőknek is azért ez egy nagyon komoly időszak, egyrészt emiatt is, tehát az érzelmi megterhelődés miatt, amire ugye rájön még az, hogy ha valaki babát szeretne, most hány éves korig, meg még lehet-e, meg még akarok, meg nem tudom mi, meg tudom-e tartani, ha mellettem van valaki, akkor meg tudom-e tartani, és egyébként még mi az, ami kimaradt az életemből, és akkor hogy lesz ez után, és akkor erre még rájön a klimax, tehát hogy így, ó, Jézus Márián, tehát nagyon-nagyon nagyon terhelt
igen, ebben
ez
az időszakban megvan a lehetősége. Nem fekete vagy fehér, és azt gondolom, hogy erről fontos beszélnünk, a kiégés, mert hogy szintjei vannak, ezt még nem említetted, csak úgy már utaltunk rá, hogy egyrészt van, ami nem feltétlenül az, meg van az a szint, amikor viszont már akkora a baj, hogy lehet, hogy pszichológus vagy gyógyszeres kezelés szükséges. Tehát milyen szintjei vannak ennek?
Amíg, ez egy fura dolog a pszichológus például, de a pszichológusra, meg a sportolásra, meg a meditálásra szoktam azt kifutatni, hogy annak akkor van helye, amikor a kiégést meg akarjuk előzni. Tehát érezzük, hogy valami nem oké, de még jól funkcionálunk. Akkor, ha elkezdünk sportolni, az nagyon sokat tud segíteni. A meditálás zseniális, pszichológus, igen, menjünk. Ha fullra ki vagyunk kiégve, akkor a pszichológusnál nem fogunk tudni beszélni. Tehát a pszichológusnál azt élvezzük, hogy csönd van körülöttünk, és csak így nyugodtan nézhetünk ki a fejünkből. Tehát, hogy akkor nincsen már meg az az érzelmi ellenálló képességünk, amivel el tudunk kezdeni beszélni arról, hogy mi az, ami zajlik velünk. Tehát tényleg azt akarjuk, hogy leginkább hagyjanak békén bennünket. Ugyanígy, amikor az ember teljesen ki van égve, a sportolást, tehát nem ilyenkor kell ilyen maratonokat futni, meg nem tudom, zumba bérletet venni. Tehát örülünk annak, hogyha nem tudom, ki tudunk ülni a teraszra, vagy este tudunk sétálni egyet a háztömb körül, tehát hogy nem kell túlvállalni magunkat, mert ilyenkor van az, hogy ugye azt szokták mondani, hogy ez mind csak a fejedben van, meg ez hozzáállás kérdése, meg ez, és hiába állsz hozzá a legnagyobb jó szándékkal, nem tud összekaparni a sarokból azt a maradék energiát, hogy ezekre ráved magad, és ilyenkor sajnos a meditálás sem egy olyan módszertan, ami teljesen kiégett állapotban tud segíteni. Megelőzni viszont nagyon.
Neked egyébként mi segített?
Én nagyon sokat voltam a zöldben, és csöndben, az például nagyon sokat segített, tehát az erdőben való sétálás, az egy nagyon-nagyon jó dolog volt, meg sokat bambultam kifele a fejemből, amit szintén nem szoktunk magunknak megengedni, mert hogy ez
olyan... Főleg bevallani nem szoktuk.
Hát bevallani se, de megengedni se, hogy mint a gyerekek, hogy csak így nézzünk ki a fejünkből, és ne csináljunk semmit.
De pontosan azért, amit mondtál, hogy mennyi időnk van, megtehetem-e, hogy én ez alatt semmit se csinálok?
Hát igen, meg hát be van osztva minden percünk, és nincsen akkor is valami kütyünlógunk, vagy valamit nézünk. Tehát, hogy amit mondtam, a sorbaállás, tehát, hogy megnézed azt, hogy előtted állnak sorba, akkor ha az, nem tudom, 2 percnél tovább tart, akkor mindenki a telefonját birizgálja. Tehát nem az van, hogy nézel ki a fejedből, hogy gondolkodol, hogy esetleg megfigyeled a többi embert, ami egyébként egy tök izgalmas dolog. Nem ezt csinálod, hanem további ingerekkel hergeled magad.
Említetted, hogy ugye sokszor a család vagy a közvetlen környezet issza meg a levét annak, hogy te vagy én nem vagyunk jól. Milyen következményei lehetnek ezen túl annak, ha az ember nem ismeri fel, vagy nem időben lép?
Hát azt gondolom, hogy ez nem egy öröm olyan emberrel együtt élni, aki kiégett, és hogyha ez nem lehet kitéve az asztalra mondjuk egy párkapcsolatban, hogy én most nem vagyok jól, hanem úgy kell csinálnom, mintha. Az nagyon-nagyon nagy stresszt tesz a másikra. Tehát, hogyha egy szeretetteljes kapcsolatban élsz, akkor az nagyon sokat tud segíteni, hogy megengedje neked a másik azt, akár támogasson, de ha nem, tud másként támogatni, hogy csak megteremtse neked a teret arra, hogy te össze tud magad szedni, és megértő legyen azzal kapcsolatban, hogy nem, neked most nincsen kedved, nem tudom, elmenni egy koncertre, vagy anyádékhoz, vacsorázni. Tehát, hogy
kimondhassa az ember otthon, hogy nem vagyok jó.
Így van. Tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, és így a vállalattal, meg a szervezeti kultúrával kapcsolatban, hogy az egyik fő témám, amit ugye a szoftverünkkel ismérünk, ez a pszichológiai biztonság, és nagyon sokszor azt látom, hogy párkapcsolatokban sincs meg ez a pszichológiai biztonság, hogy kimerhessem azt mondani, hogy én most nem vagyok a toppon. Nőként talán még, nem tudom, könnyebb, azt gondolom, de férfiként biztos, hogy nem. Uh-huh. Tehát férfiaknak nagyon-nagyon nehéz ez, hogy...
Mert az önmagukról kialakított képben nem fér bele.
Így van.
Mesélj még az appról, mert említetted, uh-huh. hogy ugye techmániásként fejlesztettél uh-huh. a vállalkozásodban egy applikációt, uh-huh. ami segít a szervezeteknek, de miben, hogyan?
Azt azért látjuk, az én legfontosabb, hát azt mondanám, hogy küldetésem, de azért ez nagy szó. Tehát az, amiért én ezt fejlesztettem, az azért volt, mert láttam embereket rosszul lenni szervezetekben. Nincsenek jól, nem tudnak úgy beszélni a főnökeikkel, nem tudnak igazából megnyílni. Egyszerűen az életünknek a nagy részét eltöltjük egy munkahelyen, és valójában nem érezzük jól magunkat. És az, hogy mit tehetünk azért, hogy egy szervezeti kultúra jó érzés legyen azoknak, akik benne vannak, az iszonyú fontos, mert azok a szervezetek tudnak, és ma már ezeket számokkal is alá tudjuk támasztani, ahol pszichológiai biztonságban vannak az emberek, ott sokkal produktívabbak, és sokkal például a profit elvárásoknak is jobban meg tudnak felelni, sokkal nagyobb az együttműködés a különböző területek között, kevesebben mennek el. Azért manapság azt mondom, hogy szektortól függetlenül az a jellemző, hogy egy ilyen 30%-os fluktuációval küzdenek a cégek, és ez nagyon nagy. És azt is lehet látni, hogy azok, akik jelen pillanatban állást keresnek, azoknál az egyik legfőbb, még ha nem is biztos, hogy ezt a szót vagy ezt a szószetételt tudják mondani, hogy pszichológiailag biztonságos környezet, de mégis elemeiben ezt keresik, mert ez vált fontossá.
És egy ilyen applikáció esetleg lehetőséget ad arra, hogy anonim módon mondjuk el, hogy mi van velünk? Mert én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszélynek azt érzi a dolgozó egy szervezetben, hogy kirakja az asztalra, hogy ő nincs jól, vagy mi az, ami nem tetszik neki.
Igen, ez érdekes dolog, ez az anonimitás. Ugye HR-esként azért abban a 3 évtizedben rengeteg ilyen kötelező ilyen-olyan-amolyan felmérést kellett csináltatnunk, és mindig ez volt az egyik legnagyobb ellenérzést kiváltó dolog, hogy jó, de mennyire anonim, mi van, ha HR utánam jön? Hát, na, szóval a HR-nek van éppen elég dolga, mint ugye azt bingizze, hogy a nem tudom, 4-es kérdésre ki hogyan válaszolt. Tehát, hogy ez egy mitosz. Uh-huh. Ez egy paranoid mitosz, amit az emberek azt gondolom, hogy nem
tehát
is tudom.
Az emberek miért... féltik az állásukat, a megítélésüket, nagyon sok minden.
Így van. Ezért mi különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az emberek saját maguk el tudják dönteni akár az egyes tételeknél, hogy a nevükkel akarnak válaszolni, vagy anonim.
Annyira érdekes, amit mondtál a HR-ről, hogy van elég dolga a HR-nek, mint hogy rámenjen arra, hogy 4-eske a 3-as kérdésre pontos. Mit válaszolt. De hogy azt is mondtad egyszer, hogy a HR-ben eltöltött évek 2-esével számítanak, a háborúban. De hogy miért?
Azt gondolom, hogy azért, mert a HR az egy mesterségesen létrehozott funkció. Tehát alapvetően, mondjuk így, kicsit ilyen Richard Attenborough-os, vagy nem, David Attenborough-os, melyik az Attenborough közül, amelyik ilyen természet. David Attenborough, igen, a másik a rendező.
Igen.
Tehát a David Attenborough féle ilyen természetben megtalálható kapcsolat az, hogy van egy vezető, meg van neki egy beosztottja, és ők élnek boldogan, és teszik a dolgokat. És akkor bekerülsz a városhatáron belül, és akkor már nem ez a jellemző, hanem feltalálták a HR-es intézményét, amivel senki nem nyer. Mert a vezető elveszíti a kapcsolatot mert kvázi kiszervezi a kapcsolatot a HR számára, ezért elsenyvednek a vezetői izmai. Ott van a beosztott, aki próbál a HR-rel kapcsolatban lenni, de igazából neki, ami fontos lenne, információ, visszajelzés, bármi, az a vezetőjétől kéne jönni. Tehát mint egy ilyen kéretlen szerető, beleavászkodott ebbe a kapcsolatba a HR, és tulajdonképpen mindenki fölismerte azt, hogy hát tulajdonképpen az egy jó szerep, hogy a HR-re rá lehet lőcsölni dolgokat. És a HR kinőtte magát, tehát hogy ebben megerősödött ebben a feladatában, de valahol igazából a presztízse a soha nem volt meg. Tehát nem volt az, hogy a mai napig is iszonyú kevés cégnél van, ahol mondjuk ugyanolyan jogú bortag egy HR vezető, vagy ugyanúgy figyelembe veszik.
Ritka, ahol vezérigazgató helyettes is egyben egy HR vezető.
Az is. Így van, így van. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy egy HR vezetőt komolyan vegyenek, és ez nem is mindig a pozíciónak szól, van olyan, amikor én sokkal inkább azt gondolom, hogy a pozíció betöltőjének. Tehát ha azt látják, hogy az, aki betölti ezt a pozíciót, az képes olyan információkkal ellátni a vezetést, az üzletmenetből, az üzletmenetben gondolkodni. Tehát van egyfajta valóban jó partneri viszony és közös megértés a célokat, illetően akkor azt gondolom, hogy ez egy jó működő. De nem, sajnos azt kell mondjam, hogy nem ez a nagy többség. A nagy többség adminisztratív, kiszervezett, nyomorult folyamatokat csinál. Tehát abban nem lehet nagyot alkotni.
Egyébként miután döntöttél, léptél, és még új vállalkozást is létrehoztál, utána álmodtál még a korábbi életeddel esetleg visszajött?
Jó, még ma is szoktam. Hát figyelj, azt gondolom, hogy 3 évtized az nem múlik el nyomtalanul. Azt nem mondom, hogy nem tudom, bizottságban úszva ébredek föl, mert valami olyan rettenteset álmodtam, de van ilyen, amikor egyrészt, másrészt az azért én nagyon sokszor állok kapcsolatban pont az applikáció miatt, például HR-esekkel. És én azokkal a HR-esekkel és azokkal a vezérigazgatókkal szeretek beszélgetni, akik fölérik azt ésszel, hogy ez például mekkora változást tud hozni az az információ az ő számukra, amit az abból kinyerünk, és amit visszaadunk nekik, és amikre kell kapcsolatban javaslatot teszünk, hogy hogyan kell másként csinálni dolgokat. Tehát ez az a pont, ami egy közös pont tud lenni, meg össze tud hozni például egy vezérigazgatót, meg egy HR-est, hogy a HR-est tud olyan megoldást nyújtani, ami üzleti szempontból is fontos, mert a szervezeti kultúra az vagy elkasszál valami zseniálisat, vagy nagyon jól tudja támogatni. Tehát az a vezető, aki föl, az az első számú vezető, aki fölismeri azt, hogy a szervezeti kultúrán áll vagy bukik, az, amit ő neki célnak ki van tűzve, ami miatt majd megkapja a bónuszát, vagy sem. Tehát nekem azzal a vezetővel van dolgom.
Volt, hogy megkínáltak ilyen vezetői pozícióval, multivilágból?
Azóta? Uh-huh. Hát egy ilyen volt. Egy ilyen volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy akkor én nagyon komolyan kísértésbe estem, de nem, tehát a vállalkozói lét és a korporát lét között azért vannak nagy különbségek, és nekem sok mindent, tehát én nagyon hamar be tudtam magamnak azt vallani, hogy igen, amikor a vállalkozást elkezdtem, azért nagyon hiányzott az, hogy minden hónap végén csörögjön a kassza, mindig tudjam, hogy mennyi pénzem
tehát
van.
Ezt a biztonságot tehát, elveszíti ezt a, az
igen,
ember.
Igen, tehát ezt az egzisztenciális biztonságot, a csapatom is nagyon hiányzott, nagyon jó embereim voltak, tehát hogy voltak elemei, amik hiányoztak, és érdekes módon, hogy akkor, mikor volt ez az ajánlatom, akkor így elkezdtem azon gondolkozni, hogy oké, akkor most képzeljük el, hogy hétfő van, és bemegyek hétfőn dolgozni. És annyira rossz érzésem támadt tőle, hogy mondtam, hogy de mindegy, akkor majd...
De ez egy jó tanács is egyben, hogy gondoljuk át, hogy miben vagyunk, vagy miben lehetünk benne.
Így van.
És abban, hogy érezzük magunkat.
Így van. Ez nekem egy nagyon-nagyon erőteljes jelzés volt.
Most az a helyzet, hogy a multiléten túl is rengeteg mindennel foglalkozol, tehát eléggé pörgős életet élsz. Van egy céged, előadásokat tartasz, írásokkal szórakoztatod ugye a LinkedIn szakmai közönségét, és tartasz vállalati képzéseket is, hogyha
igen,
jól tudom.
Igen.
És egyéni tanácsadást is végzel, ha minden igaz.
Igen.
Tehát
igen.
Csak úgy felsoroljuk, hogy körülbelül miről szól igen. A napod, az életed. Mi véd meg attól, hogy belesétálj egy következő kiégésbe? Mert hogy most is sok mindennel foglalkozol.
Hát olyannyira, igen, egyrészt az véd meg, hogy nagyon sok mindennel foglalkozom, és ez nekem nagyon jó. tehát én nagyon sokat tárgyalok az appal kapcsolatban, nagyon sok vállalatot ismerek meg ezáltal, imádok előadásokat tartani, nagyon sokféle témában kérnek föl, tehát én ezt nagyon-nagyon szeretem. Az egyéni tanácsadás az nálam egy végtelenül limitált, tehát én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon-nagyon topon kell lenni minden alkalommal, és nagyon komoly minőséget kell adni, ezért nekem csak nagyon limitált mennyiségben vannak egyéni ügyfeleim, de nagyon, ezeket nagyon szeretem csinálni, és ez a sokféleséget, tehát az, hogy minden héten, minden nap valami más van, ez önmagában megvéd. Az nem véd meg, hogy azt tudom, hogy túlvállalom magam időnként, tehát a tavalyi évem az ebből a szempontból példaértékű volt, tehát úgy tönkre vágtam magam karácsonyra, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Tehát azért azt mondom, hogy már jövök ki belőle, de lassan mondjuk a januárom az nem, tehát hogy nem volt egy egyszerű
Tehát, hogy folyamatos dolog. Önkontroll szükséges ahhoz, ha jól értem, hogy az ember ne járjon kétszer ugyanúgy.
Vagy igen, hát nyilván, ha kontrollba lennék, tehát egyrészt én nem vagyok egy ilyen nagyon önkontrollálta vezérelt ember, de azt gondolom, hogy időnként érdemes ránézni arra, hogy most mibe vagyok. Tehát, hogy azért én már azt éreztem tavaly decemberben, hogy na, most már tényleg le kéne tenni a lantot, mert már nagyon, nagyon fáradt vagyok. Tehát húzós év volt, pihenjünk egy kicsit. És hát ez is történt. Tehát ebből a szempontból az jó, hogy én megengedhetem magamnak, hogy azt mondom, hogy oké, akkor most nem tudom, 6 hétig nem csak semmit, hanem fölkészülök, meg összeszedem magam, meg ilyenek. Ezt a korporát világban, jelen pillanatban nem minden vezetőnél tudod megcsinálni. Nyilván, ha van ez, amiről beszéltünk, ez a pszichológilag biztonságos környezet, ott előállhatsz azzal, és azt mondhatod, hogy te most úgy érzed, hogy nagyon elfáradtál, és szükséged van arra, hogy összeragd magad, akkor ha olyan főnököd van, akkor meg tudjátok azt beszélni, meg a többi csapattaggal együtt is, hogy neked erre most a tehermentesítés, bármi, tehát lehet ebben kreatívan gondolkodni, hogy mi az, amire szükséged van, hogy össze tudsz szedni magad.
Mi van még benned? Még egy könyv, még több applikáció,
hát most
mi a terv?
Nem akarok ilyen nagyon előre szaladni, de igen, tehát úgy néz ki, hogy ebben az évben meg fog jelenni egy újabb könyvem, amit óriási izgalommal várok én magam is, mert még igen, csak az elején tartok, de hogy ez nagyon nagy boldogság.
Terveid.
Igen, rengeteg, persze, hát robogunk az appal, de egy csomó előadás, tehát hogy ahhoz képest, hogy tavaly mennyire túltoltam a biciklit, most is úgy tűnik, hogy eléggé teljesen ebbe az irányba haladok, de azért most oda fogok arra figyelni, hogy
hogy ne legyen kiégésben.
Igen, hogy ne legyek kiégésben, igen.
Júli, köszönöm, hogy itt voltál a mai napon.
Köszönöm én is a meghívást.
Dr. Füredi Júlia, szervezet, pszichológus, vállalati kultúra szakértő volt a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.